folytatnám, ha megengeditek, folytatnám a mai találkozónkat. Az én előadásom nem lesz olyan színes és szórakoztató, mint a Győzői volt, de cserébe rövidebb lesz. És Csendes Jóska előadásához is csak annyiban kapcsolódik, hogy ugyanolyan antik dologról felszvenne szó, mint aztán ugyanolyan ősi. Talán még él egy-kettőtökben az emlék, hogy volt annak idején egy rendszer, az SK és az OSK együttműködésében született, a Magyar Nemzeti Bibliográfia számítógépes rendszere. Hát erre szeretnék visszapillantani röviden. Csak éppen meg kell találni a page down gombokat. Nos, néhány szóval az egésznek az előzményéről, hogy mi is volt ez, hogy eszik, hogy iszák. Nem akarok túl sok részletbe belemenni, egy-két fogalom talán nem árt, hogyha ismertetem. Van egy ilyen Universal Bibliographic Control program, ami korábban egy eszme volt, és aminek az a lényege, még a 19. század végén született meg, és az volt a lényege, hogy minden ország, minden nemzet a saját területén, elsősorban a saját területén, saját fennhatósága alá tartozó kiadványoknak a bibliográfiai adatát gyűjtse össze, ezek legyenek a nemzeti bibliográfiák, és ezek hálózatán keresztül minden a világon megjelentetett dokumentum adatai elvileg elérhetők legyenek. Ez 1970-es évek elején vált tényleges hivatalos programmá, amikor az IFLA, tehát ez a Könyvtárok Nemzetközi Szövetsége, és hát a UNESCO közös programként beindította. Ezzel együtt a programhoz különféle szabványokat dolgoztak ki, és különféle elvárásokat és szabványajánlásokat készítettek. Ezek közül talán a legfontosabb az úgynevezett ISDB, ami a bibliográfiai leírások nemzetközi szabványa, ami olyanokat határoz meg, hogyha abban van egy könyv, akkor arról milyen adatokat, milyen sorrendben, milyen központozással, milyen kívánalmaknak megfelelően kell felvenni. Itt még ebben a szabványban számítógépről nincsen szó. Tehát ez önmagában annak a bizonyos bibliográfiai leírásnak a formáját és tartalmát, vagy talán mondjuk így inkább, hogy tartalmát és formáját szabályozta, és amiben olyan gondolat is volt, hogyha bárhol a világon valakinek a kezébe kerül egy ilyen bibliográfiai leírás, anélkül, hogy az adott nyelvet ismerné, tudja, hogy melyik adatelem nagyjából mit jelent, hogy az a szerző, az a cím, az egy alcím, ezért vezették be a szabványos központozást is, teszem azt az alcím előtt mindig egy pontos vesző van, vagy kettős pont, és így tovább. Tehát ezek erre vonatkozik. Még nagyon két fontos szabványt említenék, az egyik a nemzetközi könyvszám, tehát ez a ISBN, ehhez is Magyarország természetesen csatlakozott, és a másik pedig a nemzetközi folyóirat azonosító szám. Na most ezzel nagyjából együttegyleg, tehát teljesen pontosan, hogy nem függetlenül megjelent a számítógép a világ nagyobb könyvtáraiban. Hát az amerikaiak, tehát a Library of Congress, a kongresszusi könyvtár járt az élen, tehát ő volt az első, de rövidesen mellé fölzárkozott a British Library, tehát a British Museum könyvtára, franciáknál is beindult, Kanadában is itt tovább. Na most, ugye az első nagy könyvtára általában a nemzeti könyvtárak voltak, ez mondjuk akkor is, hogyha a Library of Congress az nevében nem nemzeti, de tulajdonképpen azt a szerepet tölti be. És a nemzeti könyvtáraknak általában a kötelességük a nemzeti bibliográfia elkészítése. Na most a UDBC, a UBC program az kötelezővé azt tette, hogy elsőnek a könyvek és a könyvjelekű dokumentumoknak a bibliográfiai leírása készüljön el szabványos nemzeti bibliográfiai formában, természetesen nyomtatott formában, hiszen ekkor még csak erről volt szó, ugyanis az egyéb mondjuk dokumentum típusok persze nem játszottak olyan fontos szerepet abban az időben, mint maga a könyv. A könyvtár gépesítésre visszatérve, tehát még megjelent a számítógép, itt még nagy számítógép, mainframe-ről beszélünk, egyrészt kialakultak ilyen rendszerek, másrészt megkezdődött ezeknek a bibliográfiai adatoknak valamiféle szabványos, elektronikus formában való szolgáltatása az egyéb nagy könyvtárak felé. Ugyanis nem nehéz belegondolni, hogy az egész ilyen, hogy mondjam, egy könyvtárfeldolgozásban a legnagyobb munka, és mint ahogy látni fogjuk, a legnagyobb érték az, amit a könyvtáros a bibliográfiai adatok pontos rögzítésével, utána nézésével elér, és ami időt, energiát erre fordít. Tehát egy óriási nyomás érkezett az egyetemek, a nagykönyvtárak felől, hogy azokat az adatokat, amiket a Nemzeti Könyvtár, a Nemzeti Bibliográfiában feldolgoz, elektronikusan megkapassák, és tovább feldolgozzák. Így alakul ki ez a bizonyos, hát Marknak nevezett, mondjuk, szabvány, nem igazán szabvány, ez az amerikaiaknak volt tulajdonképpen az első olyan bibliográfiai adatcsere formátuma, amely súlyánál, erejénél de facto szabványá vált, és az úgynevezett ISO 27009, ami ennek csak a formája, némi az általánosítással, hivatalosan úgy kéne tekintenünk, hogy a Mark az ISO 27, US Mark az ISO 27009-nek az egyik implementációja. Hát egy kicsit fordítva volt a hatás, de mindegy, a lényeg az, hogy van egy, megszületett egy ISO szabvány, ami egy rekord struktúrát, formát azonosított, azon belül ezeknek a különféle markok, tehát machine readable cataloging, mondjuk szabványok, előírások, azok tulajdonképpen ebbe az ISO 27009 formátumban belefértek. A probléma az volt, hogy ezekből is több alakult ki, volt US mark, volt British mark, kanadai mark, és így tovább. És persze lett végül hú mark is. Na most, még egy kicsit ez volt eddig a kitekintés, most itt szép hazánkban, hogy állt a helyzet. A 70-es évek elején a Széchenyi Könyvtár, mint Nemzeti Könyvtár, csatlakozott természetesen a UBC programhoz, tagja volt az IFLA-nak is, és hogy még egy kicsit a helyi levegőt is érezzük, kezembe került a régi papírok között egy olyan is, hogy a 4.-5 éves tervkönyvtár gépesítési programjában szerepel a Nemzeti Könyvtár gépesítése. Hogy kerültek az SKI-hoz? Hát ez egy kicsit személyes. Én az előző munkájában még az Országos Vezető Képző Központban úgy botlottam bele ebbe a kérdésbe, egy könyvtár gépesítés. Volt ott egy nagyon lelkes könyvtáros nő, akinek már elfelejtettem a nevét, de valahogy ő kezdett fordani nekem mindenféle irodalmakat, és amikor voltam szerencsém, hogy 1970-ben Angliába kikerültem egy ösztöndíjjal, egy ILO ösztöndíjjal, akkor hát többek között a könyvtár gépesítést is tanulmányozhattam bizonyos helyeken, és aztán itt hazatérve az SKI-nak pont a könyvtárát és a dokumentárát kezdtem el gépesítgetni, és így valahogy az OSK-ról tudomást szerzett és megkerestek minket. Egy együttműködési ajánlattal. Ezt azért tettem be, mert kis nosztalgia az a szép SL pecsét ott, meg egy-két aláírás is. Ugye visszahozza az embernek a régi időket, tehát mint mondtam, 73-ban kereste meg először az SK-t az OSK, voltak előtanulmányok, és végül 74 novemberében, ha látszik, akkor tették rá a pecsétet arra bizonyos fejlesztési szerződésre, amivel aztán a Magyar Nemzeti Bibliográfia gépi rendszere megszületett. Jó, sajt! Röviden arról, hogy mi is volt tulajdonképpen ennek a fejlesztési projektnek a lényege. Tehát ezt a bizonyos, tehát Magyar Nemzeti Bibliográfia könyvek bibliográfiája már létezett, sőt, az OSK első között volt, aki azt hiszem talán a 30-as években megkezdte a könyveknek a szisztematikus és feldolgozását, és nemzeti bibliográfiai formában való megjelentetését. Persze ez messze nem felelt meg az akkor megjelent a későbbi szabványoknak. Na most, ez volt az egyik, hogy ez a másik nagyon lényeges momentum, hogy ez egy teljesen manuális feldolgozás volt. A technika csúcsát az IBM gömbfejes írógép jelentette az OSK-ban, és ott ültek a leíró nők, és gépelték. És természetesen házi sokszorosítás is egyéb. Na most, tehát a feladat maga az volt, hogy fejleszünk ki egy olyan számítógépes rendszert, amely ezt a folyóiratot, tehát ez egy folyóirat, egy folyamonta megjelenő folyóirat, egy évben 24 darab, automatikusan állítja elő. Alkalmas arra, hogy ennek a folyóiratnak a különféle kumulációi, tehát, hogy mondjam, tehát összegyűjtött formáit is, tehát az éves, tehát egy füzet, elvileg egy ilyen egy darab ilyen kiadvány, egy folyóirat, az egy fél hónap magyar könyvtermését tartalmazta, de kellett ennek kumulációit, ezek voltak az éves könyvészetek, ami egy adott évre vonatkozott, sőt létezett a ciklus bibliográfia, amely egy hosszabb, tehát egy 10 éves időszakra vonatkozott is. A követelmények természetesen a nemzetközi szabványoknak meg kellett felelni, a magyar nyelv sajátosságait, magyar könyvtári tradíciókat is, amennyire lehetett, figyelembe kellett venni, és ugyanakkor nagyon fontos szempont volt, hogy egy bibliográfiai adatbázist hozzunk létre, amiből későbbi esetleges egyéb szolgáltatások is biztosíthatók. Na most én odaírtam ezt, a papírok között megtaláltam, hogy egyszeri feldolgozás, többszöri felhasználás. Ez valami 100 éves elmélet, ugye? De az akkoriban, ha végig gondoljuk, a 70-es évek elején közepén, ez egy forradalmian új elv volt, mert akkoriban még az adatfeldolgozó programok úgy készültek, hogy aránytábla, annyiféle lyukkártya bemenet. Körülbelül. Tehát itt arról volt szó, hogy elválasztani az outputot az inputtól, létrehozni egy adatbázist, ami lehetőleg minél többet elmond az adatról, és ezért minél többféle output előállításához ad lehetőséget. Íme a folyamat, ami a fejlesztés révén megvalósult. Ott azok a szép kis könyvek, azok az Országos Széchenyi Könyvtárnak a köteles példány szolgálatát jelenti. Tehát a bibliográfiák, egyáltalán a Nemzeti Könyvtárnak a legfőbb gyarapítási forrása az a köteles példány szolgálat. Még mindig, bár nem olyan mértékben, mint ahogy korábban, úgy tudom, akkoriban még 5-6 köteles sort tartalmaztak, tehát egy sor azt jelentette, hogy mindaz, amit az adott időszakban megjelent Magyarországon, az be kellett szolgáltatni könyv vagy könyvjellegű dokumentum. Na most, sőt, itt válogattak tulajdonképpen, többféle szempont szerint. Létezett az a fogalom, hogy efemer, de aztán persze létezett olyan fogalom is, hogy vajon megjelentethető-e, közölhető-e egyéb politikai és egyéb szempontok mellett az a kiadvány, vagy nem, mert az OSK-ban létezett egy olyan is, hogy zárolt kiadványok tára. Most, ami zárolt kiadványok tára volt, az olyan, az be sem mehetett a Nemzeti Bibliográfiába. Volt azonban olyan eset is, amikor a füzetben azonnaliban nem jelenhetett meg, de az évesben igen, mert addig eltelik bizonyos idő, és eldől az, hogy megjelenhet-e a kiadvány vagy sem. Majd mondok erre egy érdekes példát, hogy ez hogy jutott vissza. Na most a könyvekről, tehát először is kiválogatták azokat a könyveket, amik bekerülnek a bibliográfiába. Itt az alapelv az, hogy a teljességre kell törekedni, tehát mindaz, ami könyvnek nevezhető, és ami oda kerül, az föl kell venni. Az föl kell venni a lehető legmélyebb és legalaposabb, a szabványoknak megfelelő adattömeggel, tehát ez az egyik alapelv, és tehát egy teljes, lehető legpontosabb bibliográfiai feltárást kell alkalmazni, és természetesen, hát az is egy elég fontos szempont volt, hogy azért minél előbb bekerüljön ebbe a folyóiratba, és ne fogjon el a könyvesboltokban addigra a könyv, mire itt megjelenik, mert erre is volt példa. Na most akkoriban az adatokkal más nem lehetett csinálni, mint ilyen, tehát terveztünk ilyen adatlapokat, és azokra rögzítették írógéppel vagy kézzel, ahogy jött. Tehát volt egy adatlap, egy formula, egy struktúra, amit ki kellett tölteni az adott könyvről való adatokkal. Ezeket utána a úgynevezett lyukasztók, tehát az adatrögzítők egy speciális adatrögzítővel, itt most az első időszakról beszélek, egy úgynevezett monotype, monotype multikód, vagy valami ilyen hasonló jellegű lyukszala kimenetű adatrögzítő berendezéssel végezték. Teljesen vakon rögzítettek, tehát semmi kijelző vagy ilyesmi nem volt hozzá, és believe or not, nagyon kevés hibát vétettek. Na most ezt a bizonyos rögzítőt mi a fényszedő, nyomtaipari fényszedő üzemnél láttuk, és annak alapján rendeltek meg, ugyanis ez volt az, ami egy nagyon nagy jelkészlet rögzítésére alkalmas volt. Majd még a jelkészletről néhány szót beszélek. Most ezekből lyukszalagok készültek, a lyukszalagokat az SZKI-ban nem lehetett azonnal feldolgozni, tehát azokat elvitték, és valahol hiszem a KSZ-i, vagy nem is tudom mi volt kereskedelem, valami, mindegy. Ott bizonyos könnyűipari szervezési intézet. Igen, ott volt egy olyan berendezés, amivel a lyukszalagokból mágnesszalagokat, rendes ipari mágnesszalagokat állítottak elő, amit aztán a SKI SL-ben, kezdetben a Martinelli téren természetesen, ott volt a nagy számítóközpont, BS Siemens BS 2000 berendezéssel feldolgozta. Na most ebből mi? A Siemens feldolgozásnak a lényege a következő volt. Fölépítettünk egy adatbázist, természetes ellenőrzéssel, ellenőrző listákkal, és így tovább. Ez volt, minden héten egy ilyen futás volt, tehát hozzá kell tennem, hogy az egész becsbe ment. És utána volt a másik fázis, ami csak minden hónapban kétszer, ami az output előállítás volt. Az output előállítás az tulajdonképpen azoknak a rekordoknak a kiválasztása volt, amik bizonyos ismérvek alapján bekerülhettek a Nemzeti Bibliográfiába. Ez a leválasztás teljesen automatikus volt, vagy meg is kutatom hány ilyen szempont létezett, amik alapján lehetett válogatni. Ezeket kiválogatta, utána egy kiadvány formára hozta, majd pedig a kiadvány, itt még mindig elektronikusan, tehát egy mágnes alapon lemezre írt kiadványról van szó, utána azt az adott output berendezés, tehát megjelenítő berendezés kívánalmai szerint konvertálta, és mágnes alapra kivírta. Na most ez volt a hozzáfeltenem, hogy ez megint ugye két ágra bomlott, voltak bizonyos olyan kiadványok, amik csak sornyomtatóra, egy bizonyos speciális sornyomtatókra kerültek, és voltak olyanok, amelyek egyből a nyomdaipari fényszedő üzembe kerültek. A nyomdaipari fényszedő üzemnek kezdetben lyukszallag bemenete volt csak, szerencsére ez néhány évvel később azért ők is áttértek egy korszerű berendezésre, vagyis a mi általunk előállított mágnesszalagot, akkor még lyukszalagra kellett konvertálni, és az ment be a nyomdaipari fényszedőüzembe. Most azt kell, hogy mondjam az egész nyomdaipari fényszedőről, hogy ők teljesen le voltak döbbenve attól az ötlettől, hogy mi számítógéppel állítjuk elő az ő inputjukat. Ők csak abban éltek, hogy ők le akarták még egyszer az egészet kopogtatni, úgy hívták, kopogtatjuk. Na most mi egy olyan fázist választottunk ki, tehát önnekik is a rendszerük tulajdonképpen két részből áll, volt egyszer egy rögzítés, annak a feldolgozása, és akkor utána jött egy program, egy második lépés, és mi itt csatlakoztunk be. Tehát mi egy olyan inputot állítottunk neki elő, amit az ő előkészítő programjuk csinált volna, ha azt mi igénybe vehettük volna. Tehát az ő rendszerüket kellett olyan értelmezni, hogy mi azt elő tudjuk állítani. Na most ezek után a elkészült, mondjuk így levilágított füzetek, de hát itt kiadványokról van szó, egy kiadványok alapjai, ezek filmre kerültek, ezek visszamentek a Széchenyi könyvtárba, ahol aztán a saját nyomdában kerültek sokszorosításra. Na most megmutatnám azért, hogy hogy néztek ki, csak úgy kívülről mégis érzékeltetni, mert ősi dolgokról beszélünk. Hát ez tulajdonképpen így nézett ki egy füzet. Tehát füzetnek neveztük azt a bizonyos folyóiratot, ami fél havonta megjelent. Oda vetítettem a verzóját, egy ilyen cillanok verzót, ahol alul, ha valaki látja, hogy legalább készült a számítástechnikai koordinációs intézetben kialakult programrendszere, sokszorosította az OSK sokszorosító üzeme, és így tovább. Tehát tulajdonképpen benne szerepeltünk mindig, minden kiadványban. És ez természetesen a borító, és ez tehát az egész körítése magának az anyagnak, az manuális úton önállók az önnyomdájukban készült. Ez egy kumuláció, tehát egy éves könyvészet, ez történetesen a 84-es éves könyvészet, ez tulajdonképpen két-három vaskos könyv volt, állt a szakrendi részből és a hozzátartozó mutató részből. Így csak a címlapot mutatom, hogy ezt érzékeltessem. Ez is tulajdonképpen egy sorozatnak számított, ott van fölül a nemzetközi sorozatszáma. Ez egy éves index, ott alul csak azt mutatom, hogy készült olyan is hozzá, hogy éves index, ami azt jelentette, nem volt azonos a kumulációval, mert a kettőnek a gyűjtőkerete tartalma nem volt teljesen azonos. Tehát a kumuláció nem volt egészen azonos a 24 füzet összesennyével. Ezért a 24 füzethez évenként, az év végén készítettünk egy indexet is. Ez tehát egy olyan mutatót, ahol az egyes füzetek és az azokban levő tételekre volt a mutatás. Na most egy röviden csak annyit, hogy az életciklus, tehát 73-74 volt az előtanulmányok időszaka, 75-77 a fejlesztés, a 76-os állományt már feldolgoztuk, de CESZ céllal, tehát ez még nem volt egy üzem, de feldolgoztuk a teljes 76-osat. A 78-tól, tehát a 33. évfolyammal indult be az üzemszerű működés, tehát minden héten jöttek, később Rempört Áginál jelentkeztek, leadták minden héten a lyukszalagokat, és az előbb említett cikluson, tehát feldolgozási cikluson átmenve megszülettek a kiadványok. Na most, itt érdekes a továbbfejlesztésekről is beszélnünk, tehát ez a 78 és 91 közötti időszak, tehát 14 éven át működött az egész minden héten. A továbbfejlesztésekről is azért kell néhány szót mondanunk. Itt mutattam előbb, ez a TS-51 intelligens terminál, tehát roppant nehézkes volt az adatrögzítés ezekkel a vakon rögzített monotype rögzítőkkel. Palóc Péterék, Hardware Labor fejlesztettek egy olyan intelligens, TS-51 intelligens terminál, illetve az ő termináljukat alkalmazták ehhez a feladathoz, ami azt jelentette, hogy egyrészt egy nagy jelkészletet lehetett azon rögzíteni. Másrészt kapcsoltak hozzá daru és facit nyomtatókat, és azzal, ha egy kicsit szűkösebben is és gyengébb minőségben is, mert az valami tűs nyomtató volt, már nem emlékszem rá pontosan, olyan rég volt. De a lényeg az, hogy meg lehetett azt oldani, hogy az OSK-ban rögzített anyagot, tehát az inputot, azt vonalon áteresztették a Siemens gépre. Csináltunk egy olyan hát konverziós trükköt, hogy tulajdonképpen minden bájtot megkettőztünk, tehát azzal a szokásos zsibe, hogy semmilyen információ ne veszem kárba, és egy nagyobb jelkészletet, egy alapvetően ASCII berendezésről át lehessen a Siemens FCD-ből ereszteni. Na most ott a vonalon átküldött input állomány, utána természetesen a normális rendszerrel feldolgoztuk. A elkészített úgynevezett ellenőrző listákat, azokat ugyanúgy konvertáltuk, hogy vonalon át lehessen ereszteni, és azt ott tudták helyben kinyomtatni. De természetesen ott helyben, mielőtt átküldték volna, tudtak egyéb ellenőrző listákat is csinálni. Tehát ez utána már lényegesen komfortosabbá tette, és gyorsabbá, közvetlenebbé tette a kapcsolatot. A másik természetesen a fontos fejlesztés volt a mágneszalagról történő fényszedés, tehát itt már ezekre a kerszi meg hasonló dolgokra nem volt szükség, és még egyet nem is említettem ott, kezdetben tehát volt egy nyomtatólánc, egy speciális úgynevezett ala, American Library Association nyomtatólánc, aminek valami 150, tudom hány jelet lehetett vele nyomtatni, egy láncos nyomtatóval. Na most ezt megrendelte az OSK, de nem volt az SK-nak a kezdetben még IBM gépe, és valahol azt hiszem a X-nél, vagy X-nél, ott nyomtatta. Aztán idővel Sashalmon telepítettek egy IBM 370-es. Ez az, 370-es. Úgyhogy ott történt a nyomtatás. Majd bemutatom a képet is. Az egy hallatlan nagy kincs volt ez az alanyomtató lánc. Egész Budapest, ahol ilyen speciális nyomtatásokat akartak, az OSK-tól kölcsönözték ki a láncot. végül az új szolgáltatások, tehát kezdetben indult azzal, hogy készítettük ezeket a nyomtatott füzeteket és annak kumulációit. Ehhez később kapcsolódott az, hogy az OSK katalógustár gyűjteményi katalógusai részére a bibliográfiai leírásbookból természetesen más formátummal, egyéb adatokkal kiegészítve, de katalógus cédulákat nyomtattunk, mégpedig azon a bizonyos alanyláncon, Sashalmon. Na most, a másik ilyen szolgáltatás volt az, hogy nem csak az OSK-nak, hanem a könyvtárellátónak is készítettünk katalóguskártyákat, ami azt jelentette, hogy volt egy olyan időszak, mikor 300-400 között volt azon könyvtárak száma, amelyek ezeket a kártyákat kapták meg a katalógusaik részére. Hangsúlyozom, itt még akkor nem volt elektronikus könyvtári katalogizáló rendszer elterjedve Magyarországon, tehát az OSK-nak is tulajdonképpen csak a bibliográfiai rendszere volt, de nem a katalogizáló rendszere és katalógus, tehát megkérdező rendszere. Volt az új könyvek folyóirat, én emlékszem, annak valahol ott a Vörösmarty téren, amit lebontottak abba az irodaházba, ott volt azt hiszem a székhelyük, és ők készítettek egy olyan folyóiratot, hogy új könyvek folyóirat, amiben kereskedelmi ihletéssel, de gyakorlatilag azt publikálták, ami megjelent a könyvesboltokban. Természetesen az nem volt azonos a bibliográfiának a gyűjtőkörével, mert a bibliográfiának szerintem a legérdekesebb tulajdonsága az volt, mit tudom én, megjelenik benne valamelyik kórháznak, iskolának az évkönyve. Tehát olyan jellegű dokumentumok is, amik alapvetően nem könyvtári könyvesbolti forgalomban elérhető dokumentumok, de tartalmánál kutatók számára roppant érdekes lehet, tehát ezt is tartalmazta mindig. Na most a vég, tehát 91. december, na most ekkor készül az utolsó, az SKI-ban az utolsó MNB kiadvány, 46. évfolyam 24-es füzet, tehát ha nézzük, akkor 33-tól 46. évfolyamig teljes anyagot földolgoztak, sőt a két korábbi, tehát a 76-os és 77-es évfolyam is, a 76-os mindteszt már létezett és ki is adtuk éves kumuláció formájába, a 77-es az valahogy később, az soha nem jelent meg ebben a rendszerben, de belekerült azért a teljes bibliográfiai állományba. Na most, és a ciklus bibliográfiában még egy szót szólok, abba belekerült. Írtam, hogy mikrofis ciklus bibliográfia, amikor a rendszer tulajdonképpen az SKI-nál lezártuk, akkor volt egy olyan kivállalom, hogy kellene a teljes időszakról 76-tól 91-ig egy úgynevezett ciklus bibliográfiát csinálni. Ez, ha belegondolunk, azt hiszem 16 év kumulációját jelenti, hogy óriási anyag. Ez természetesen már könyvként nem jött szóba, és mikrofisen állítottuk elő. Na most az azt jelenti, hogy hát ugyanúgy mondjuk megtörtént ennek az automatikus szerkesztése, formatálása, előállítása, de az output nem mondjuk a nyomdaipari fényszedő bemenete volt, hanem egy újabb konverzióval a mikrofish előállító berendezésnek. Egyébként az is egy, ha jól tudom, egy Siemens volt a Volán elektronikusnál. Oda vittem, hogy emlékszem a szalagokat, és akkor már ilyen, már csak félig voltam SK-s is, vagy valami ilyesmi, de az utolsó időszak volt, akkor zártuk le, de még ezt megcsináltuk. Na most, és egy nagyon érdekes, tulajdonképpen ha egyszer volna időm, megnézném bizonyos dolgokat, hihetetlen érdekes, amikor 16 év anyaga így összejön, és bizonyos dolgokra, tehát amikről később még talán egy-két szót ejtek, betűrendezés meg hasonlók, akkor érti meg az ember, hogy ezekre miért is volt szükség ilyen bonyolult szabályokra. Na most a leállása után az adatbázist archiváltuk, és tulajdonképpen már arra pontosan nem emlékszem, hogy már migráció... Én tovább, majd mondom. Szóval köszöni, jól van, más formában ugyan, de az adatok jön. Tehát azt jelenti, hogy migráltuk az új Dobis-Ribis rendszerébe az OSK-nak. Na most, mielőtt az utóéletére rátérnék a projektnek, kiemelnék egy-két olyan dolgot, ami talán érdekes. Tehát utálom a kihívások szót, de nem találtam jobbat arra, hogy mi az, amiért a rendszer eltért a szokványos adatfeldolgozó rendszertől. Ez nem volt semmi, ez nem egy számítási rendszer volt, de nem volt egy adatfeldolgozó szokványos rendszer, és ott odaírtam idézőjelbe kedves Vasta Mari kolléganőmnek a nagymondását, aki az első perctől fogva
kiváló projekttagunk volt, és hihetetlen jó munkát végzett, de amikor végig meghallgatta ezt, hogy mit kell neki csinálni, azt mondta, hogy ez nem gépre való. Úgyhogy ez marad meg, hogy ez nem gépre való. Na most mi az, amiért, és gondolkozunk a 70-es évek között a második felében, tehát mi az, amiért kicsit hátborzongatónak tűnt neki ez az egész. Tehát először is maga az adat, amit fel kell dolgozni, vegyük mondjuk úgy a struktúráját az egésznek az adat, mondjuk úgy az adatbázisnak olyan rétegben, vagy hogy is mondjam, az adat struktúrát tekintsük, független attól most, hogy hogyan dolgozzuk fel és mint. Tehát itt arról van szó, hogy tulajdonképpen olyan bibliográfiai entitások, amik részben hierarchikus, részben hát hálós kapcsolatban állnak egymással. Ezek közül természetesen voltak, amiket kötelezően ábrázolnunk kellett, és akartunk is ábrázolni. Voltak, amelyeket nem, implicite megvoltak hozzá lehetőségek, de explicite a hozzáférési utakat nem biztosítottuk. Na most csak egy példát mondanék, hogy miről van szó. Tehát adva van egy könyv, ha a könyv beletartozik egy sorozatba, az egy más entitás. A sorozatnak is vannak önálló bibliográfiai adatai leírásai, tehát itt már van egy aláfölé rendeltségi kapcsolat. Na most, ha az a könyv történetesen egy több kötetes könyv, ami több időszakban jelenik meg, akkor azok is önálló, tehát ezek a könyvek is önálló bibliográfiai leírást kapnak, tehát akkor itt már egy hármas kapcsolatról van szó. Ha az az egyik könyv, legyen az egy monográfiaként, de akár csak egy sorozatban több kötetesként megjelenik, történetesen egy konferencia kiadvány, ahol mondjuk 25 előadást tartanak benne, és ráadásul hát 25 szerzővel is mit mondjak, három nyelvű címmel és hasonló, abban az időben még, ezt feldolgozták egyenként, és azt mondták, hogy ez az analitikus feldolgozás. És ez a rekord, ez egy analitikus rekord volt. Na most, tehát ami az a konferencia kiadványban megjelent adott mi. Na most itt nem, egy szót még mondanék arról, hogy itt eleve van egy nagyon furcsa, tehát az adatszerkezet, hogy mondjam, az adat struktúrát tekintve, mindig van egy nagyon kettősség ebben az egészben. És pedig itt két dologról van szó. Van egyszer maga a mű, és van egyszer maga a kiadvány, az a fizikai valami, amiben azt a műt megjelenteti. Na most itt két dolgot kell tudni mindig. Tehát az egész bibliográfiai leírás azért olyan bonyolult, mert mind a két adatra szükség van. Manapság minket már, amikor elektronikusan keresünk, már egyre inkább csak maga a mű, a tartalom érdekel, sokkal kevésbé annak megjelenési formája, hiszen elektronikusan férünk hozzá, mert azért ma is van még egy csomó minden, egy ilyen szövegnek, olyan szövegállománynak, és így tovább. De a lényeg az, hogy azonosítani kell tudni a művet is, és magát a kiadványt is, azt a fizikai valamit, aminek van megjelenési éve, van ára, van terjedelme, és így tovább. És egy csomó is film. Tehát azért van az, hogy a bibliográfiai leírás önmagában is hihetetlenül bonyolul, rendkívül sok aprólékos adatot tartalmaz. Tehát mit tudom én, van egyszer az ISBD, a szabványos bibliográfiai leírás, ami azt mondja, alapvetően a címlapot, a címlapon tartalmazó információkat címlap tükröző módon kell felvenni. Az, hogy címlap tükröző, az azt jelenti, hogyha ott helyesírási hibával van a cím, vagy mit tudom én, ilyen-olyan rövidített formában vagy, van a szerző név, akkor azt ott úgy kell fölvenni. De mindenütt másutt az a szerző, másféleképpen jelenik meg, tehát kell tudni kapcsolatot teremteni azzal a bizonyos úgynevezett kitüntetett névvel, amit az adott szerzőnél alkalmaznak, tehát egy csomó plusz járulékos információt is föl kell venni ahhoz, hogy ezt helyén tudjuk kezelni, ezt a bibliográfiai leírást. Tehát eleve van egy jó bonyolult rekord, és ehhez tartozó jó bonyolult szabvány. Na most kialakult, mint említettem, egy bizonyos számítástechnikai rekord struktúra szabvány, nevezzük Marknak, ami az egyes, itt most már elektronikus rekordokról beszélünk, azokban levő adatoknak az azonosítását és azokhoz való hozzáférést biztosítja. Röviden erről csak annyit, hogy ez tulajdonképpen három részből áll. Van egy fix fejrésze, az bizonyos kontrollinformációk vannak, alapvető azonosító, és így tovább, a dokumentum jellege, dátumok, fizék, mide, és így tovább. Na most van egy úgynevezett directory, vagy mutató rész, ami minden egyes adatmezőnek az azonosítóját, kezdő pozícióját, hosszát tartalmazta. és ezen keresztül lehetett hozzáférni a rekordokhoz. Ez tulajdonképpen egy kommunikációs szabványként létezett, tehát arra szolgált, hogy a könyvtárak egymás között elektronikusan tudják cserélni az adataikat, de magát ez a kódolás annyira beleitta magát az egész könyvtáros világba, én utáltam, de ennek ellenére ezt át kellett venni, mert ez annyira kötelező volt, hogy volt egy háromjegyű numerikus azonosító, az kiegészítő, és így tovább. Na most létezett a marknak egy viszonylag korszerű formája, azt hiszem Unimarknak hívták, ezt azt, ha jól tudom, talán az ifja valamikor a 70-es évek vége fele dolgozta ki. Itt már egy jó szemlélettel közelítették meg az egészet, tehát megpróbálták az adatblokkokat kialakítani, hogy cím és címjellegű adatok, szerző-szerző jellegű adatok, szakozáshoz szükséges adatok, és így tovább, és ennek megfelelő azonosítókat, ugyanúgy numerikus azonosítókat hozzá használni, mi ezt követtük. Tehát mi ezt próbáltuk követni, és ennek alapján, tehát hogy ne, tehát ha valami egy cím, akkor az címként legyen föltüntetve, és ne pedig aki, hogy ez valami utaló alakja valaminek, ami egy szerepe ugyanannak a címjelenetnek. Hát ez eléggé bonyolult, és sose lehet tisztán megcsinálni, tiszta kompromisszum az egész, de működik. Na most még egy fontos, hogy az adatelemek többsége string. Na most, ami lehet három betűs, lehet 200, 700 betűs. Ha valaki olyan szereti a hosszú címeket, mondjuk egy német tanulmánynak a címe, hagyd ne mondjam, de lehet egy olyan cím is, hogy csak ABC, vagy mondanám Gazsi kedvenc címét, a Nima E szerepe a 30-as évek francia katonai költészetében, mondjuk a hasonló. Tehát azért mondom, hogy itt egy iszonyatos, most gondoljunk bele abba, hogy abban az időben nem voltak megfelelő adatbáziskezelők, de még csak megfelelő magas szintű programnyelvek se, ami változó hosszúságú stringeket, rekordokat kezelni tudtak volna. Különösen nem a Siemensen, mert egy Siemensen még PLS-en létezett, ami az IBM-nél valamelyes könnyebbség lehetett volna, úgyhogy itt egyszerűen nem jött más szóba, mint, és meg kell mondanom, hogy abban az időben a nagy könyvtárak is ezt csinálták, tehát az említett amerikai, angol és egyéb nagykönyvtárak is, tehát nem nagy más, mint hogy kidolgoztunk egy saját input-output rendszert, azzal fölépítettünk, például izamra építve, tehát izam fájlkezelésre építve, mert színezett először nem is jöttek már számba, tehát kidolgoztunk egy saját input-output rendszert, amelyben izam fájlkezelést alkalmaztuk, és a programokat assemblerben írtuk, kínos, de ez igaz, de igyekeztünk, tehát azért már akkor is volt egy kis szoftver technológiai fertőzöttsége, tehát egy olyan megoldást próbáltunk alkalmazni, hogy a programok tulajdonképpen táblázatvezéreltek voltak. Tehát nem azt mondták, tehát végigment, feldolgozott egy táblát, és egy táblázat alapján végzett bizonyos dolgokat. A táblázatban benne volt, mit tudom én, a mezőnek az azonosítója, nézzék el, hogy mit kell ezzel csinálni, milyen az ellenőrzéseket így szabályoztuk, a formatálást így szabályoztuk, és így tovább. Na most így tulajdonképpen igaz, hogy assemblerben volt, de alapvetően talán 4 vagy 5 programunk volt összesen. Volt egy adatbázis kezelő, karbantartó, volt egy leválogató, volt a leválogatott alapanyagján a kiadvány struktúráját meghatározó, ez a rendezés, majd néhány szót beszélek róla, és akkor volt abból egy formatáló, mert ez is még külön, hogy a megfelelő központozások ez meg az meg itt betűzésre kerüljenek, és akkor még utána jött a konverzió, amit az adott output berendezéshez kellett, tehát konverzió és utolsó formatálás, amit az output berendezésnek megfelelően kellett kialakítani. Ez itt egy minta, találtam még itt a régi printoutok között, ami az IBM sornyomtató, alasornyomtató lánccal készült mondjuk sashalmon. Az érdekessége az ennek, tehát egyrészt megmutatja nagyjából, hogy hogyan történt az adatoknak az eltár kódolása, nyilvántartása, azonosítása. Tehát volt egy 3 jegyű azonosító, de volt 3 ilyen úgynevezett indikátor, tehát praktikusan 6 jeggyel azonosítottunk minden, ezért, hogy annak minden tulajdonságot valahogy ki tudjuk fejezni. És még ezen belül is, ez is a Marknak azért része, hogy maguk a stringek tagolva vannak bizonyos úgynevezett almező kódokkal. Na most, Ami nagyon lényeges, és ott vannak fölül azok, azok a hogy úgy mondjam, kontrollinformációk, amelyek ahhoz voltak szükségesek, hogy automatikusan ki lehessen válogatni azokat a rekordokat, amelyek bekerülhettek a bibliográfiába. Tehát itt egy automatikus szerkesztésről volt szó. Na most a leglényegesebb információk közülük az, hogy megjelente már vagy nem, akkor milyen a rekord, a leírás állapota, nulla az, hogy most elsőnek vitték föl, aztán egyes volt, hogy javították, hogy volt egy csomó ilyen állapot, már nem emlékszem mindegyikre. Közölhetőség, ez volt az az érdekes információ, ami megmondta azt, hogy közölhető-e egyáltalán, hogy éves kumulációban, hogy csak füzetben, hogy mindegyikben, hogy csak 15 évnek a közölhető, és így tovább. Tehát ezt is figyelembe kellett venni, ez egy nagyon fontos szempont volt. Na most ennek alapján történt a, mondjuk a leválogatás, és a, mondjuk úgy a kiadvány megszerkesztése. Még egy érdekességet erről, jól lehet látni, hogy milyen rondák az ékezetek rajta. Ez azért volt, mert az alapjelet és az ékezetet, tehát lebegő ékezetes formában használtuk az ékezeteket, magyarul úgy nyomtattunk ki egy sort, hogy egy alapjel sort, és soremelés nélkül rá az ékezet sort. Tehát gyakorlatilag minden egyes sort a, mondjuk a programban levő memóriában két sorra kellett leképezni, az adott pozíción volt az adott ékezet is, és a sornak a típusától nem tudni lehetett, hogy milyen vezérlők oda kell konvertálni. Ide ezt csak úgy bevágtam oda egy olyan kártyát, ami egy katalógus kártya, ami szintén ugyanezzel a sornyomtatóval készült. Úgyhogy mondom, ez a sornyomtató bármennyire is a mai szemünkkel, amikor volt a, ugye az a legocskább PC-n is már egy olyan fantasztikus kiadványt lehet szerkeszteni, olyan formátumot, hogy az ember csak néz. Hát ugye ez egy akkora kincs volt, hogy sorba álltak az alapnyomtató láncét. Még annyit, hogy amikor 70-es évek közepén talán az OSK-val elmentünk az IBM-hez, hogy ezt a nyomtatóláncot szeretnénk, akkor csúnyán néztek ránk, hogy hát ilyen nincsen. Most nekem, én 73-ban, hát egy privát úton voltam Amerikában, hosszas év után kaptam az SK-tól két hónap fizetés nélküli szabadságot, és ahhoz, hogy megkaptam az útlevelet, mert kétszer visszadottam, vagy háromszor, még a Sebestyén Géza, aki annak idején az OSK-nak volt a főigazgató helyettese, írt egy támogató levelet, és meghívatott engem egy hétre, teljesen saját költségembe, a Library Congresshez, hogy ott megnézhessem. És ott mutatták meg nekem ennek a dokumentációt, ennek a mutatónációt. És akkor elmentünk a vizébel, elájultak az IBM, ilyen nincs, mondom, itt a dokumentáció, elkérték azonnal. Másolatot készítettek, bocsánatot kértek, visszaküldték, megrendelték, úgyhogy ment. Ez egy fényszedett változat. Itt látszik tulajdonképpen, amit mondtam, hogy például van egy konferencia kiadvány, ott azok a kisebb betűvel látható a bal oldalon, ezek mind az adott előadások. Tehát ezek az analitikus rekordok. Most hozzá kell tennem, hogy ma már ez nincs. Megszűnt. Nincs rá kapacitásuk. Kész. Analitikus feldolgozás nincs. Na most itt egy olyat lehet látni, 27, 28, 29, ez a 2214-es módszertani levél. Ez, ha jól látom, ez egy olyan sorozat, aminek több amelyben több kötet is egy adott időszakban megjelent, és ott az az utalás, hogy lásd 2281 vagy 2152 nyíl, az azt jelenti, hogy magának a teljes héten, annak a könyvnek, a sorozatban megjelent kiadványnak a teljes önálló leírását a 2152 számol, ezért tételszám alatt lehet találni. Most ez a tételszám, ez egy generált, tehát mindig az adott kiadványhoz az adott sorrendiség szerint generált tételszám, ez arra szolgál, hogy az adott kiadvány egész pontosan egy év 24 kiadványán belül, mert folyamatosan vezettük az elsőtől a 24-es, lokalizálja, és főleg a mutatókból, vagy az ide-oda utalásokból lokalizálja a rekordot. Tehát ez már egy fényszedett változat, így sose találom is hosszabb. Na most, említettem az előbb az adatokból, hát ugye elég bonyolult adatszerkezetet, na most a másik természetesen a rendkívüli jelkészlet. Na most itt nem csak az volt egy alapvető, az is az természetes, hogy ugye a Magyar Nemzeti Bibliográfiának az összes magyar ékezetet szépen le kell jelenteni, és nincsen kalapos őnek és hasonlónak helye. Már ez is önmagában egy nagyon nagy szó volt, mert azért ne felejtsük el, hogyha jól emlékszem, a Siemens nyomtató akkoriban 64 karakteres volt, és csak a nagybetiket ismerte, jól emlékszem, Tibor? De voltál a
főnök,
akkoriban régi volt. Na hát ez az. Szóval akkoriban ez volt a standard. Na most ehhez képest kellett nekünk az ISO 5426 szabvány, ez kifejezetten a könyvtárak részére kidolgozott bibliográfiai jelkészett szabvány alapján dolgozni, ugyanis nem csak az volt a követelmény, hogy a magyar helyesírásnak megfelelően kerüljön minden rögzítése és kiírása, de azt is, és ezt az ISBD írta elő, hogyha adva van egy külföldi kiadvány, ami adva van egy olyan kiadvány, ami legyen magyar, de adott nyelvre van fordítva, vagy Magyarország területén jelenik meg, akkor azt az adott nyelv, tehát legyen az francia, olasz, spanyol, vagy akármi, annak megfelelő, pontos helyesírással megfelelő ékezeteket kell fölvenni. Ugyanez igaz volt azokra a könyvekre is, amelyek ugye Magyarországon jelentek meg magyarul, de fordítások voltak, ugyanis ez a bizonyos nemzetközi szabvány, ISBD, előírta azt is, hogy az eredeti címet eredeti formájában fel kell venni, eredeti helyesírással és írással. Na most itt még kiterjedt arra is, hogy itt még az is egy érdekes szempont volt, hogy csak a latin betűs ABC-ket dolgozta fel a Nemzeti Bibliográfia, és ez a bizonyos szabvány is csak azt tartalmazza, mindjárt nem tudom, de az ISO-nak létezett egy olyan szabványa, nálunk elsősorban az orosz, tehát a civil betűkre vonatkozóan, ami egy ISO-transliteráció volt, ami a jelek közötti egy az egy megfeleltetésre épült. Épp ezért, mindjárt mutatom. Igen, ez a mi saját jelkészletünk volt. Ha megnézzük, ott van egy olyan, hogy ékezetek, ez a hex 40-től 5F-ig terjedő oszomban helyezkednek el. Itt 31 különféle ékezetet kellett a szabvány szerint megközelítenünk. És tekintve, hogy ugye arra is gondolni kellett, hogy ez egy mindenféle tetszőleges kombináció is előfordul, illetve általában nem is lesz kombinációja, ezért azt a megoldást követjük, hogy minden jelet, tehát ékezetes jeleket mindig alapjel és ékezet formájában tároljuk el. Egész pontosan előbb volt az ékezet, utána az alapjel, de ez már részletkérdés. Nem kellett hozzá külön shiftet meg egyebet alkalmaznunk, egyszerűen azért, mert ugye egy maszkal, tehát a bit maszkját levizsgálva egyértelmű volt, hogy az egy ékezet, ezért lett így kialakítva ez a táblázat. Van benne egy alapvető eltérés, hogy jó-e vagy rossz, hát azon érdemes gondolkozni, az eredeti szabványhoz képest, és pedig az, hogy mi megkülönböztettük az ót és az őt, és ugyanígy az út és az ű. Tehát külön helyet adtunk az önek és az ünek, mert ugye az ő az nem az ónak a hosszú változata, hanem ez egy külön magyar betű. És tehát ez ugyan egy kicsit nehézítette a dolgot, valószínűleg nem itt kellett volna, hanem a rendezéshez való konverziónál megoldalunk, de tulajdonképpen sok kényelmes dolog volt ebben. Nekünk külön kellett kezelnünk az ót és az üt, mert nem minden az, hogy mit tudom én, örvös vagy orvos a magyar nyelvben, tehát ez egy fontos szempont volt, úgyhogy ezt mi külön betűként kezeltük. A harmadik, igen. Egyébként még az elnézést kérek, még kiegészíteném itt. Ezen a rekognita falai között úgy érzem, hogy érdemes megemlítenem azt, hogy amikor talán az már olyan 80-as évek lehetett, és a rekognita kezdett beindulni, és hát nemzetközi vizekre evezni, és különféle egyéb nyelvű szövegeket is tehát felismerni. Megkerestek engem, mert tudták, hogy itt el vagyok hangyásodva a különféle ékezetekkel, és hogy tudnék-e valami anyagot, a segítséget adni, hogy milyen ékezetek léteznek, milyen nyelvekben is, hogy. És nekem még Amerikából volt a Library of Congress egy kiváló kimutatásom, hát egyrészt ez a szabvány, másrészt meg olyan volt egy olyan táblázat, hogy milyen nyelvek, milyen ékezetes betűket használnak. Tehát a különféle ékezet és alapján kombináció hogyan fordulnak elő, és milyen nyelvekben. Na és ennek nagyon örültek, tehát ha valamivel, akkor talán ezzel hozzájárultunk a rekognita későbbi sikereihez is. A besorolás rendezés. Tehát itt a betűrendezés arról feltétlenül kell szólni egy-két szót, mert az egy tényleg egy őrületes könyvtári munka volt. Tehát mutattam már az előbb, hogy a besorolásnak lényegében az volt, hogy a kiadványok álltak egy szakrendi részből, és álltak különféle mutatókból. Most a szakrendi része az volt, hogy bizonyos szakcsoportokon belül érvényesült a betűrend, a szakcsoportok kialakításának pedig az ETO képezte az alapját, ez az egyetemes tizedes osztályozás, ami mindenféle számok adott esetben betűk és egyetem kombinációja. Talán itt tudok is mutatni egy példát, hogy világosabb legyen. Tehát például ott van az, hogy automatikus feldolgozás és irányítás, és fölötte ott egy ilyen szám, furcsa számkombináció. Ez egy tulajdonképpen egy egyszerűsített szakrend. A részletes számokat itt látjuk alul az egyes tételeknél. Tehát úgy történt a szakozása, hogy volt külön egy ember, aki arra volt szakosodva, tehát ez volt mondjuk a munkája, hogy az ETO alapján részletes ETO jelzeteket rendel hozzá a különböző tételekhez, és ennek alapján lehetett besorolni, hogy az most milyen terület is vonatkozik. Természetesen egynél többet is. Mindig a legelső volt az, amihez maga a tétel leírás kerül, és akkoriban még, most már ez is eltűnt, akkoriban még az egyes egyéb szakcsoportokhoz, tehát amelyek a második, harmadik, ennedik szakjelzet szerinti besorolást adhatták volna a tételhez, oda egy egyszerűsített ilyen szakutaló került, tehát ott, és ott volt egy lásd, talán mutatokhatok majd egy ilyet is. Na most, a lényeg az, hogy ezt a besorolást, amikor készítettük magát a kiadványt, így végeztük el, hogy voltak ezek a részletes ETO-jelzetek, és volt egy szakcsoport táblázat. És kidolgoztunk egy algoritmust, ami behasonlította ezeket a részletes izéket, és annak alapján kiválasztotta azt a szakcsoportot, amit az adott algoritmus szerint fölé tartozónak tekinthetett. És így. Na most ennek az volt az előnye, hogy a füzetek, amik sokkal kevesebb tételből álltak, hát ugye kezdetben a 3-400, aztán most már nem is tudom, most már valahol Rasi te tudod, most már 1000 fölött vannak a terjedelemben. Na most kezdetben 300-400, tehát az kevés, és viszonylag kevéssé részletes szakcsoport kellett. Én azt hiszem talán olyan 100-200, de még utána annyi se volt összesen. Az éves kumulációknál viszont már olyan 600 körül volt a szakcsoportok száma, tehát sokkal részletesebb. Ez azt jelenti, hogy ugyanazt a részletes szakjelzetet különféle szakcsoportok, tehát részletesen, meg egy kevésbé részletes szakcsoport alá is automatikusan be lehetett sorolni, és úgy változtatták tulajdonképpen a szakcsoport táblákat, ahogy akarták, legfeljebb, hát gondolni kell arra, hogy az algoritmusnak megfeleljen. A másik, ugye a betűrend az már ezen a szakcsoporton keresztül érvényesül, tehát ezen belül a tételek, mondjuk a besorolási elemek, adatelemek, tehát ez minden esetben mondjuk a szerző, ezen belül is a kitüntetett szerzőnév. Említettem, hogy van egy olyan szerzőnév, ami ott van a bibliográfiai leírásban, általában egy perjel után, tehát például ott van egy Z.V. Alferoga. A könyvben így jelent meg, a könyv címlapján, de itt soha nem lehetett volna Alferovának az összes műveit összehozni, tehát volt egy kitüntetett alap, és pedig az, hogy Alferoga, Z.V., tehát az volt a szerző kitüntetett formája, ami alá bekerült a tétel. Most csak akarom mutatni a következő oldalon, hogy ehhez a törzsrészhez, ez törzsrészhez nevetünk, tartozott egy mutató. Hát az első időszakban tulajdonképpen egyetlen betűrendes index volt, amiben címszerző és minden egyéb be volt címszerző, tehát minden be volt rendezett betűrendbe. Ennek ellenére ugye volt bizonyos csoportosítás, mert mindjárt megemlítem, ott megtaláljuk Alferovát, ott fölülről a negyedik, ha jól látom. Alferova az évén
egyszerű szerepel.
Negyedik, ötödik, ha jól látom. Igen. És nagyon látszik, hogy tehát olyan ilyen összetett indextételek voltak, a szerző kitüntetett neve az eredeti címmel, a szerző kitüntetett név, valaki a tényleges, tehát a fordítás címében. Mind a kettő. És visszamutatnak magára a tételre. Tehát így működött a mutató, és a tételszám alapján így lehetett a betűrendes mutatóból keresgélni. Na most ez a típusú mutató is megszűnt, nem, mert csak az van, hogy szerző, aztán van olyan, hogy cím. Na most ennek megvan az a... ez sajnos, ez egy nagy probléma. Most, hogy csináltunk elektronikus, tehát a webszámára később csináltunk a 2000-es években ilyen egyszerűsített mutatókat, annak az az óriási problémája, hogy mondjuk itt csak Alferóban esetleg csak kettő jön össze, két tétel, vagy néhány, de amikor egy egyszerűsített, vagy olyan szerző, akinek mondjuk egy adott időszakban megjelenik 50 művel, akkor ott 50 számban is, de már nem tudja, hogy mit akar nézni belőle. Tehát itt egy ilyen összetett, tehát alapvetően címszerző, vagy adott esetben még további megkülönböztető ismérvek alkottak egy betűrendi tételt, és ez egyetlen betűrendbe került besorolásra. Csak akarom még mondani, hogy és azon belül, tehát említettem itt az előbb, hogy tehát betűrend és csoportosítás, ez azt jelentette, hogy összeállítottunk egy, mondjuk azoknak az adatelemeknek, amelyek meghatározták a helyét a ITEX-ben vagy a kiadványon belül, a betűrendben, egy ilyen hát természetesen megfelelő konvertált alapját, és utána még bizonyos csoportosító ismérveket is tettünk, és pedig azért, hogyha mit tudom, van Ady Endre, mint szerző, Ady Endre, mint róla szóló mű, tehát hogy Ady Endréről, és Ady Endre, mint cím, akkor azokat meglehet, és adott sorrendben jött. Tehát először jött mindig a szerző, aztán a cím, és aztán a végén még egy róla szóló. Tehát ezen belül is, sőt, bizonyos ilyen kiemeléseket alkalmaztunk, tehát hogyha róla szól, akkor egy dölt betűvel volt. A nyomtatónál ezt nem lehetett megoldani, egy kis csillagocska volt előtte. Tehát, hogy egy betűrendben volt az egész, de az olvasó, aki hozzászokott el ez a formátumhoz, rögtön érzékelje, hogy itt nem egészen ugyanarról van szó. Na most még egy-két dolgot a különleges eljárásokról. És akkor azt hiszem, már be is fogok. Hoztam valahol egy olyat. Na, ez egy index, ez egy olyan index, ami még a kezdetben az alanyomtató lánccal készült. Na most az egyik szépség az volt, hogy ugye a számok rendezése. A számok rendezésénél először is az eredetileg, az őskorban, az abszolút manuális őskorban, az volt az könyvtári szabály Magyarországon, hogy a számokat a magyar kiejtési módja szerinti betűhöz kell besorolni. Tehát a 2 a K-hoz, a 12 a T-hez, és így tovább. Na most, ugye ez már...
Bizarr.
Hát a változással jött ugye változás, és akkor hát természetesen egyre jobban afelé kellett törekedni, hogy ne kelljen a nyelvet ismerni. Ha ránéz valaki, egy külföldi is, vagy akárki, rögtön tudja, hogy itt miről van szó, és mit hol keresen, ha nem tudja, hogy X vagy 6-ként van a konferencián nyilván, tehát ugyanott találja meg, és így tovább. Tehát ezért jött az a megoldás, hogy karakterinket berendezzük, de nem szám, de úgy, hogy számhelyesen. Tehát nem az, hogy a 12 és a mondjuk a 12 az a 2 után került, mert számértékét tekintve az nagyobb. Tehát ez is természetesen megfelelő kis manipulációkat kíván, volt vele munka ezzel is. Na most a másik érdekesség volt, hát ugye a római számok. A római számokat muszáj egyberendezni a számokkal, mert nem tudja, ki a felett tudja, melyik olvasó, hogy most az római volt-e földébe, vagy nem, vagy és így tovább. Tehát ezeknél ezt is úgy kellett megoldanunk egy bizonyos hát kódolási eljárással, hogy a római számú 6-os az ne rendeződjön Vladimir Iljicshez, vagy fordítva, úgyhogy hát ez volt annak idején a kedvenc példát a Vladimir Iljics, úgyhogy
hatodik Lenin,
tehát ezt is meg kellett oldani. A másik ilyen, erre is látunk itt példát talán, vagy inkább a másik következő oldalra kerülhetom még. Na, itt is lehet szép példákat látni, ugye, 25 éves, és így tovább. Na most a 25 éve, és így tovább, ezeket az ember látja. De ez még bonyolódik azzal, ami a határozott és határozatlan névelők, ráadásul annak nem csak magyar, hanem külföldi, tehát angol és így tovább változatai, azokat ki kell hagyni a betűrendezésből, mert ugye az egy mellékes körülmény, jól néznénk ki, akkor magyarban minden az A betű alatt volna, az angolban a C betű alatt, tehát azt természetesen el kell hagyni. Na most erre is kidolgoztunk egy technikát, ez, hogy jelezni lehessen, hogy ott ezerről van szó, tehát határozott névelőről, vagy határozatlan névelőről van szó, tehát volt ez úgynevezett csiki-csukinak hívtuk, tehát volt tulajdonképpen egy olyan zárójelzési technika, amit a felvételkor tudni, jelezni tudta a leíró, hogy ott egy a rendezésből kihagyandó fogalomról van szó. Hát ez volt például a címes mégis, hogy doktor, meg hasonló, bár az külön, azt hiszem külön almező volt, és azt lehetett tudni, hogy ez nem tartozik a rendezendőbe, de hát és így tovább. Na, ez az utolsó már, tulajdonképpen az utóélet. Itt az utóélet, tehát a kilenc, mint mondtam, az adatbázisoknál nagyobb kincs nincs. Ezért arra fordítani, hogy alaposan is jól legyenek, és ellentmondásmentes legyen az az adatbázis, arra nem lehet egész energiát fordítani, mert az, ha normális, egy jó, hibáktól mentes, konzisztens, belső ellentmondásmentes az adatbázis, akkor az örökké legyen. Mert konvertálni mindig lehet eljön arra. Na most, mi 92-ben kapott az OSK egy IBM számítógépet, hogy miért meg nem tudom mondani. Már nem emlékszem rá, és hozzá egy standard könyvtári rendszer, Dobis Libis. Na most az már akkor is elavult volt, de ingyen kapta, tehát elment. Na most mi elkészítettük még, tehát egyrészt kimentettük az adatbázist, másrészt elkészítettük a Dobis Libis bemenetét, az ami D-Mark bemenet volt, tehát ez részben egy más struktúra, részben konverzáció és egyebek, tehát az, és azt ők hát fölvitték, de azt hiszem nem volt részük a online szolgáltatásnak egészen az Amicus megjelenéséig, tehát meg volt, de lényeg az, hogy a Dobis Libis rendszernek nem volt nemzeti bibliográfiai kimenete, már pedig legalábbis a könyveknek kötelező folyóiratként való megjelentetése. Ezért, hát mi már akkor szoktunk sapkában, egy kicsit más felállásban, tehát akkor már a Gazsi Zoli, Pap Gazsi voltak a közreműködők, és hát a mi kis cégünk a Softing nevében készítették el ezt az OSK számára. Egyrészt a Hallmark szolgáltatást, tehát ez egy bizonyos Magyarországon szabványos, mark jellegű elektronikus szolgáltatása a bibliográfiai adatoknak. Erre készítettünk egy programot, és hát természetesen a nyomtató bibliográfia előállítására. Na most ez már PC-n készült, tehát volt, ők ott az IBM nagyképükön földolgozták az egészet, jött egy download, ami PC-nkre, mi megcsináltuk a kiadványokat, és akkor az visszament, vissza-upload az OSK-ba, és ott azt hiszem, mi volt az Venturával, ugye? Ventura Publisherrel, az volt az első időszak, Ventura Publisherrel készült, továbbá Hallmark szolgáltatást bonyolította a floppy. Na most, 97-ben ebben Zoli volt, Kolonis Zoli volt egyik élenjáró, a Magyar Nemzeti Bibliográfia könyveknek a webfelületi változatát készítettük el, ez önálló ISSN számot kapott, tehát ez már egy önálló folyóirat volt. Természetesen nagyon sok dologban épült a korábbi rendszerre, de már egy csomó újítást és egyszerűsítést tartalmazott. Mint minden, ez is elavult egy idő után. Ja, igen, és ebben már megvolt egy olyan lehetőség, hogy közvetlenül online, tehát nem floppy vagy így, le lehetett tölteni az egyes rekordokat Hallmark formában. Na most a 90-es évek végén az OSK ismét váltott, és akkor áttért az úgynevezett Amicus, és az ehhez kidolgozott hát webfelületű hibridizső kereső rendszerre. Mi ettől tulajdonképpen miértől függetlenül kezdtük megújítani a MMBBB szolgáltatást, Itt azt hiszem az igazság az, hogy a 2002-ben, nem 2002-ben végeztük, hanem jó pár évvel később, talán 4-5, amikor az új és ma is működő webfelültő bibliográfiák rendszerét kidolgoztuk, de visszamenőleg 2002-ig ők konvertálták Hunmark formából, tehát 2002-ig megcsinálták azt, hogy minden rajta van most a webben, ami 2002-től. Na most, ami pedig 1976-tól feldolgozásra került, tehát 16 évet jelent ez az OSK-ban, az SK-ban, az benne van az Amicus adatbázisban és a LibriVision keresztül elérhető. Tehát azért mondom, ha tisztességesen megcsinálja az ember az adatbázist, akkor az ötlet életben már mint az adat. Na most még annyit, hogy ahol a kicsit úgy, hogy mondjam, kicsit elszegényedett, az a Dobis Libris, és a Dobis Librisről Amicusra való eltérésnél, de leginkább a Dobis Libris messze nem volt olyan aprólékos, tehát adatfeldolgozási lehetőség, tehát adatazonosítási, leírási, jellemzési lehetőség, mint a mostani rendszerben. Tehát ott már azért egy kicsit soványodott a rendszer, de az ennél így is ott van. Na most, még egy pillanat a webfelület MMB kiadványokról, hát én gondoltam, hogy megmutat, de arra persze nincs idő. A lényege csak az, hogy... Rossz irányban az értéktan. Ez az utolsó oldalam, tehát ezt csak úgy összemásoltam a jelenlegi webfelületi bibliográfia. Mik az újítások? A legfontosabb újítás az, hogy most már ez egy bibliográfiai rendszer, tehát nem csak a könyve, hanem a folyóiratok, a zeneművek, kották és térképek. Mindegy önálló bibliográfiája van, és ezek még egyikből át lehet lépni, másikban is így tovább. Na most, ami a másik újdonság, hogy bárki közvetlenül, ott alul egy új típusú azonosítat lát az ember, ez az AM28, 50-63 és így tovább, ez az Amicus rendszeren belül azonosítót jelenti, tehát hogyha valaki az Amicus rendszerben keres, akkor ezt a tétel azon kapja meg, de a két rendszer nincs összekapcsolva, tehát nem lehet ráklikkelni és rögtön a vizébe menni. Mondjuk egy copy and paste segít, de ezt nem lehet. Na most, amiért érdekes még, az ezeknek a szerkezete, tehát ezeknek a bibliográfiáknak a szerkezete, ott a törzsrész, és mellette ott vannak az indexek, hát itt már sokkal egyszerűbb, tehát itt többféle, de egyszerűbb. Ez most az új tendencia, sokkal egyszerűbb, tehát van szerzőindex, meg cím, meg tárgymutató, meg természetesen van ISSN, ISBN, de ez régebben is volt, tehát különböző azonosítók mutatója is itt tovább, tehát oda el lehet menegetni, és az indexek pedig, mint ahogy említettem, tehát ez itt azt hiszem ez a zeneművekből van, hangfelvételekből, tehát ezek ilyen viszonylag egyszerűsített tételek, és ráklikkelve, itt egyszerűen ráklikkelve bejönnek fel a tétel, ami még újdonság, hogy közvetlenül le lehet magát az elektronikus formát, tehát a továbbfeldolgozásra szolgáló úgynevezett mark program történni, ott a ráklikkelve a markra, azon belül is választani lehet, hogy milyen kódba, tehát UTF-8, vagy pedig UNSAM. Hát köszönöm, hogy